Köszönöm szépen, még mielőtt a Réka előadásában az volt az érzésem, hogy egyes és kettes sebességről volt szó. Mielőtt a kettesre kapcsolnék az a PowerPoint-os előadásomnak a lázatát haladjam, hogy közre, hogy esetleg értetem, hogy megjegyzésük van, így talán könnyebb lesz.
Én szeretnék inkább állni, mert így könnyebben lehet, vagy legalábbis úgy érzem, hogy könnyebben tudok beszélni. Előadásom címét már bekonferálták, ennek van egy alcíme, vagy felcíme, vagy egy lead, hogy minek nevezzelek, minek ne nevezzelek. Majd erre még szeretnék jobban, bővebben kitérni. Tulajdonképpen mondandómat Máté Tó tanár úr az előző műhely munkán már fölvezette, bekonferálta, amikor egy apropó kapcsán megjegyezte, hogy én a átfogó értelemben használok egy kifejezést, majd erre is szeretnék majd kitérni. Nagyon köszönöm, hogy Máté Tó tanár úr ezt már így előre beharangozta, illetve köszönöm itt a konferencia szervezőinek, Rajközölnek, nem is tudom, hol van a Zoltán, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ezt is kifejthessem. Ugyanakkor a témám ugye az új vallási mozgalmak definíciójával kapcsolatos problémák. Hogyan jön ez ide? Az új vallási mozgalmak általában kis létszámúak, és ezért egyesek hajlamosak arra úgy nevezni őket, hogy kis egyházak, és összekeverni a szabad egyházakkal. Az én kompetenciám az új vallási mozgalmakra terjed ki, de én remélem, hogy az itteni szakértőkkel, ha jól tudom, egyháztörténészek is vannak itt. Hát velük együtt sikerül majd esetleg közösen tisztázni, hogy ide tartoznának-e az új vallási mozgalmak, vagy sem. Az ő definíciójukról fogok beszélni, ott látják az előadásom felépítését. Intermezzóként van egy politikusi javaslat betéve. Itt előjáróban még annyit hadd mondjak, hogy ugye arról is szó lesz majd, hogy minek ne nevezzük, és majd mondom, hogy kiket és miket ne nevezzünk valaminek. Itt ez a kifejezés már többször elhangzott a mai előadásokban is. Kérném, fogadják úgy az én előadásomat, hogy nem ezekre az előadásokra akarok irgumburgomozni, hogy hogy mondhattok ilyet. Tulajdonképpen, amikor fölkértek erre az előadásra, én is akkor reflektáltam rá, hogy a vallási közösségek kifejezés tulajdonképpen mit is jelent az eddigi szociológiai és pszichológiai szakirodalomban. És hát erre is szeretnék majd a harmadik részben kitérni, hogy miért nem jó a vallási közösség elnevezés leszűkíteni a vizsgálódási területünket. Ez a mondandóm lényege. Kezdjük tehát az új vallási mozgalmak elnevezésével kapcsolatos problémákat. Ennek az összetételnek minden egyes részével problémák vannak, mindjárt az újjal. Az első az, hogy nem tudjuk, hogy mikortól beszélünk új vallási mozgalmakról. Szakirodalomban, főleg Japánnal kapcsolatban a 19. század elejét teszik meg, hogy ez az új vallási mozgalmak kezdete. Ennek megfelelően ottan már új-új vallási mozgalmakról, vagy az új vallási mozgalmak negyedik generációjáról, negyedik fázisáról beszélnek. Olyan probléma is van, hogy egy szerző egy könyvében két dátumot ad meg az új vallási mozgalmak kezdetének. Egy pontosabbat a II. Világháború befejezése utáni időszakot, tehát hogy II. Világháborútól kezdődően, de ugyanabban a könyvében ez a szerző azt mondja, hogy az 50-es évektől, ami önmagában megint legalább egy 10 évet felölelő intervallum. Következő probléma az az, hogy a magyarok bizonyos új vallási mozgalmakat sokkal jobban ismernek, mint a Magyarországon már több évszázados múltra visszatekintő, például unitárius egyház, ha jól emlékszem, 1568-ban jelentek meg itt Magyarországon. Két különálló felmérésben is ezeket az unitáriusokat sokkal kevésbé ismerték, mint a Magyarországon, de világviszonylatban is újnak számító krisnásokat. az új vallási mozgalmakat már említettem Japánban, de nem csak Japánra vonatkozik az, hanem a mi térségünkre is és a mi országunkra is, hogy beszélhetünk hazai új-új vallási mozgalmakról és importált új-új vallási mozgalmakról. Volt egy olyan elképzelés, hogy talán megoldhatnánk ezt a problémát, ha azt nézzük, hogy az intézményesülés kezdetét tekintjük egy mozgalom megszületésének kezdetének, és akkortól beszélhetünk új vallási mozgalomról, hogyha ez az intézményesülés egy bizonyos időszakba esik. Magyar probléma ugye, hogy mit tekintsünk intézményesülésnek, sajnos az a szerző, Krisztidész, sem definiálta pontosan, hogy mi lenne ez az intézményesülés. Magyarországon pedig ugye a bírósági bejegyzést, ha ezt vennénk intézményesülésnek, ebből aztán megint sok értelmes adatot nem tudnánk leszűrni, mert ez egy külön előadástéma lenne, hogy mire jó ez a bejegyzés és mire nem. Ennyi probléma az újjakkal. Vallásival legalább ennyi probléma van. Ezt két nagy csoportba lehetne osztani, az egyik egy általános, nevezetesen az, hogy magát a vallást is nagyon nehezen tudják a vallástudósok, legalábbis a szociológusok definiálni, az a szubsztantív és funkcionalista megközelítés, diákjaim már unalomig hallották ezt, de ez itt ismét előköszönt. Probléma az, hogy újnak vegyük-e a kereszténység vagy az iszlámnak a fundamentalista megnyilvánulásait. Elhangzott már itt, hogy az Opus Dei, és egy szerző, egy angol Barrett nevű szerző, az Opus Deit is beveszi az új vallási mozgalmak közé, holott, ugye itt is hallottuk, ez egyértelműen a katolikus egyháznak a része, méghozzá egy eléggé ortodox vagy fundamentalista része. A másik oldal is, a liberális oldal is feladja a leckét, ez a hit tengere, ami Ausztráliában, Új-Zélandban és hát az Egyesült Királyságban hódít. Az ide tartozó emberek ilyen kérdésekkel foglalkoznak, hogy egyáltalán ugye Isten volt-e Jézus, és hogy egyáltalán transzcendentális-e az Isten. Még szerencsé, hogy ezek nem az én területeim, ezt meghagyom a teológusoknak, hogy erről vitatkozzanak. Külön probléma az új vallási mozgalmak és az New Age-nek a kapcsolata. Ez megint egy akkora terület, hogy ebbe itt most nem tudunk belemenni. Nem lehet a kettőt összemosni, most csak ennyit szeretnék itt mondani ezzel kapcsolatban. Egyesek a pünkösdistákat és a karizmatikusokat is az új vallási mozgalmak közé sorolják. Nem tudom, hogy meg fog-e érkezni Kamarás István, következő előadónk, őt érdemes lenne erről megkérdezni, mert ő foglalkozik Magyarországon a pünkösdistákkal. Jó néhány szerző annyira természetesnek veszi ezt az új vallási mozgalom definíciót, hogy egyáltalán nem is definiálja, hogy mi az. Egyszerűen készpénznek veszi, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. És ráadásul maguk azok az új vallási mozgalmak, amelyeket a szakirodalom egyértelműen annak sorol be, ők saját magukat nem tartják vallásnak. Ilyen a transzcendentális meditáció, ők azért küzdöttek sikertelenül Amerikában, hogy egyfajta technikának tekintsék az ő tudományukat, és hogy ezt általános és más iskolákban is taníthassák. De ilyen az UFO valláshoz tartozó Raelian mozgalom is, ami egyfajta ateista vallásnak tartja magát, fából vaskarika. Vallással is, meg az újjal is elég sok probléma volt, mozgalommal legalább ennyi lesz. Szociológia mozgalmak alatt olyan közös célokért küzdő, laza szövetségben lévő embereket értenek, akiknek a mozgalma még nem intézményesült. Ez eléggé jónak tűnhet. A szociológusok azonban nem ezért használták az új vallási mozgalmakra a mozgalom kifejezést, hanem konfliktuskerülés céljából, illetve még az is problémás itt, hogy ezek a mozgalmak, legalábbis jó néhány, ezek közül nagyon hamar az intézményesülés útjára lépett. Megint fából vaskarika, hogy akkor miért hívjuk új vallási mozgalmaknak őket. Beszélünk ugye mozgalmakról, közösségekről, csoportról, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ezek az úgynevezett nagyobb egyházakban, nagyobb vallási entitásokban is megjelennek. Beszélünk lelkiségi mozgalmakról, meg beszélünk bokormozgalomról, hogy csak egyet említsek. Bokorközösségről, bocsánat, közösséget akartam mondani, de természetesen a listát lehetne még sorolni. Ha ennyi ellenvetés van a mozgalom ellen, meg az új és a vallási ellen is. Akkor mégis miért használják legalábbis a szociológusok ezt a kifejezést? A válasz sajnos nagyon profán, nagyon egyszerű, annyira elterjedt, hogy most már zavaró lenne valami újjal előállni. Ez az egyik. A másik magyarázat arra, hogy kezdetben tényleg mutattak némi hasonlóságot a 60-as évek diák és politikai mozgalmaihoz. Egyesek azt mondták, hogy akik régebben politikai szlógeneket hangoztattak, azok most betértek az új vallási mozgalmakba, hogy ottan mantrát hangoztassanak, illetve a mantrát ismételjék. És egy harmadik szempont, ami miatt a mozgalom elnevezés valamilyen szempontból praktikus, az az, hogy velük az új vallási mozgalmakkal párhuzamosan kialakult az antikult mozgalom is, és az legalábbis kezdetben tényleg mozgalom volt. Ennyi probléma van ezzel a kifejezéssel. Hosszú távon kénytelenek leszünk azonban valami pontos elnevezéssel előállni. Miért? A magyar jog, ezt azt hiszem itt nem kell nagyon különösebben mondani, szinte közkívánságra bárkinek biztosítja azt, hogy egyházként legyen bejegyezve. Ennek a visszásságaira hadd ne térjek most ki itt, de biztos, hogy önök is tudnának példákat mondani, hogy kik milyen célzattal jegyeztették be magukat egyházként. Azután a magyar nyelv, a köznyelvről beszélek, ugye összekeveri a felekezetet, a vallást és az egyházat. Ez, hogyha megkérdezzük az utca emberét, ha van ilyen, akkor ezek a fogalmak átfedésben lesznek a fejükben. És végezetül Magyarországon, hogy még tovább komplikáljuk a helyzetet, megkülönböztetjük a egyházakat, a történelmi egyházakat, sőt azon belül is a kis és a nagy történelmi egyházakat. Ami ellen egyesek persze ágálnak, ugyanakkor a köztudatban és a köznyelvben ismételten elterjedt, sőt bizonyos tudományterületeken is magától értetődően használják ezt a kifejezést, konkrétan történészek, Gergely Jenő még olyan könyvben is használja ezt, és magyarázatként használja a történelmi egyházakat, történelmi egyház kifejezést, mint például Fazekas Csabának a kis, mondjátok a pontos címét, a Horthy korszakban a szektáknak, vagy kisegyházaknak a Horthy korszakban valami is. Igen, igen, ebben egyértelműen a történelmi egyház kifejezést, mint magyarázatként, nem, mint magyarázó elem használja, és nem magyarázza külön, hogy ezek micsodák. Én átfogó értelemre javasoltam a könyvemben, látják ott is, meg itt is van egy mutató példány belőle, vallási entitás kifejezést, és köszönöm Rékának, hogy az előadásában már ezt használta. Ebbe itt most nagyon nem akarnék belemenni, mert fontosabb a további rész, hogy mit értek, hogyan értelmezem ezt a vallási entitást. Akit érdekel, szívesen ajánlom a könyvben, hogy nézzék meg. Természetesen ezt a kifejezést még majd az idő fogja tesztelni, hogy időtálló lesz-e, illetve hogy átmegye a tudományos köztudatba, a tudományos köztudatba. És most jönne ez az intermezzo. Donát László, evangélikus lelkész és szocialista politikus 2005. augusztus 15-én azt javasolta, hogy egyház helyett inkább használjuk a vallási és kultuszos közösség kifejezést átfogó értelemben. Mert azzal indokolta, hogy az egyház, mint kifejezés, csak keresztény térben és időben értelmezhető, azaz keresztény kultúrkörben. Ez szociológiai szempontból semmiképp sem igaz, azért is van ott az a buddhista szerzetes, ugyanis a buddhizmus a 10. századtól a 18. századig szociológiai értelemben egyházként funkcionál. És emellett még természetesen össze is zutyulná, még jobban összezavarná az amúgy is, ahogy látták, eléggé kusza nyelvi problémákat. És akkor most a harmadik kérdés, miért ne használjuk, vagy miért ne fogadjuk el Donát Lászlónak ezt a kifejezését? Miért ne használjunk vallási közösséget átfogó értelemben? A mondandómnak a vázát ott látják. Egyrészt a vallási közösség az egy nagyon speciális társadalmi egység, ezt fogom majd első lépésben mondani, és mivel egy ilyen speciális társadalmi egység, elnézést a szociológiai nyelvért, ezért elképzelhető, hogy egy adott vallási entitásban esetleg elő sem fordul a közösség, illetve biztos, hogy nem lehet mondani az egész vallási entitás egészére, hogy az egy közösség lenne. Azt hiszem, akik szociológiával foglalkoztak, nem ismeretlen Tönnisznek a neve. Ő különböztette meg a Gemeinschaftot, a közösséget a Gesellschafttól, a társadalomtól. Fölolvasnám szó szerint, hogy mit ír a közösségről, hogy lássuk, hogy miért speciális ez a közösség, és miért nem szabad összekeverni más kifejezésekkel. Mi jellemzi a tönniszi közösségeket? Kölcsönös helyeslésen alapuló kapcsolatok, mindaz, ami meghitt, otthonos, kizárólagos együttlét. Közösségben az övéivel van együtt az ember, közös kötelékben, jóban, rosszban. És még szemléletesebb, hogyha összevetjük, hogy mit mond a társadalomról, illetve hogy a társadalommal szembeállítva, mi ez a közösség. Az ember a társadalomba idegenként lép be. A közösség tartós és valódi együttélés, a társadalom csak átmeneti és látszólagos. A közösség tehát egy olyan speciális, sajátos társadalmi egység, ami meghittséget, jó érzést, elfogadottságot biztosít. Ami nem biztos, sőt, majd mutatom, hogy némelyik vallási entitásban egyáltalán nem létezik, illetve nem biztos, hogy megvan, és biztos, hogy nem lehet az egész vallási entitásra, főleg a nagyobbakra, nem lehet azt mondani, hogy ez a vallási entitás egy közösség. Ezért vagyok hálás a Gábornak, hogy ezt a táblázatot ő már empirikusan is alátámasztotta és elmagyarázta az exkluzivitást és a pluralizmust a legitimációs képnél, tehát arra nézve, hogy egy vallási entitás mit mond az üdvözülés lehetőségéről, csak náluk lehet-e üdvözülni, vagy máshol is lehet üdvözülni, illetve ugye a másik szempont ennél az egyházszekta tipológiánál az az, hogy a társadalommal durván milyen viszonyban van az adott vallási entitás, és erre is nagyon jó példákat hozott a Gábor. A mi szempontunkból ott látják a táblázat alapján, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az egyházat a szektától, a kultusztól és a denominációtól. A mondandóm szempontjából itt most az egyház az érdekes, erre szeretnék inkább fókuszolni. Amint látjuk, az egyház ugyan azt mondja, hogy csak nálunk van üdvösség, ugyanakkor a társadalommal megpróbál jó viszonyt ápolni, legalábbis olyan értelemben, hogy küldetést érez a társadalomhoz, már csak azért is, mert azt mondja, hogy extra ecclesiam nulla salus, ugye egyházon kívül nincs üdvösség, és éppen ezért megpróbál mindenkit bekebelezni. Ebből adódóan sokkal inkább egy Gesellschaft, egy társadalom típusú társadalmi egység lesz, de ebben megvan a lehetőség, hogy ezen a társadalmi, nagy társadalmi egységen, a Gesellschafton belül kialakuljanak Gemeinschaftok. Ez a többiben is potenciálisan megvan, meg lehet, de nem biztos, hogy kialakul. Van azonban valami, ami elősegítheti ezt a kialakulást. És ez a következő táblázatom. Szociológusok azt mondják, hogy érdemes az egyházat megkülönböztetni az egyházias, vagy egyházas beállítottságtól, a szektát, a szektás beállítottságtól, és így tovább, és így tovább. Az egyház, szekta, kultusz az intézményre utal, ez a beállítottság pedig, mondhatnám így, hogy a személyre, az egyénre utal. Milyen beállítottsága van neki. És elképzelhető, hogy egy egyházon belül vannak olyan emberek, akiknek szektás a beállítottsága, vagy kultikus, kultuszos a beállítottsága. Mit mond ez, mit jelent ez most a témánk szempontjából? Ott látják a szempontokat, hogy mi határozza meg ezt a beállítottságot. Egyrészt az, hogy egy tömegvallásosság részének tartja magát az ember, ahol elég a minimumra törekedni ahhoz, hogy elnyerje az üdvösséget, vagy pedig Webernek a kifejezésével vallási virtuóz legyen. Bárhogy is legyen ez a virtuózitás definiálva, a vallási virtuóz alatt azt értjük, hogy a tökéletességre, a vallási tökéletességre törekszik az ember, bárhogy is legyen ez a tökéletesség definiálva, de erre erre a virtuózitásra, erre a tökéletességre teljes és maximális erőbedobással törekszik az illető, életének minden tudatos pillanatában, attól kezdve, hogy kinyitotta reggel a szemét egészen addig, amíg el nem alszik este. És mind ez kapcsolódik a szereppel, a vallási szerep, hogy ez csak vasárnap reggel elhangzott, ugye, hogy Amerikában 11 órakor mindenki templomban, gyülekezetben, stb. Van. Ha csak erre vonatkozik a vallásosság, akkor egy szegmentált vallási szerepről beszélünk. Ha viszont az életének minden területét, politikai beállítottságát, gazdasági tevékenységét, stb. Átjárja, akkor diffúzról beszélünk. Ennek alapján megint látják, hogy hogyan különböztetjük meg az egyházias, szektás, stb. Beállítottságot. Itt viszont most a szektás beállítottság az érdekes számunkra. Ugye arról volt szó, hogy bizonyos fajta beállítottság elősegíti azt, hogy kialakulhasson egy közösség. Ehhez természetesen még szükséges az is, hogy annak a vallási entitásnak a tanítása, tehát a hitrendszere és persze ennek következtében a szerkezeti felépítése is ezt lehetővé tegye. Ha tehát a tanításban ott van az, hogy a közösségi élet fontos, akkor egy ilyen beállítottságú ember, vagy ezeknek a csoportja, ez arra fog törekedni, hogy ezt a közösséget tényleg meg is valósítsák, méghozzá virtuóz hozzáállással, teljes erőbedobással, maximálisan reggeltől estig ezen a közösségen, ennek a közösségnek a megalakításán fognak fáradozni. Hogy ez mennyire így van, arra egy példát szeretnék hozni, éppen az új vallási mozgalmaknak a tárából, elég gazdag ez a tár. Laughlin és Richardson azt vizsgálta, hogy a testületiség, corporateness, ez milyen formában nyilvánul meg az egyes vallási entitásoknál, új vallási mozgalmaknál, és ezek alapján különféle típusokat különítettek el. Mi alkotja ezt a testületiséget? Ott a sorok elején láthatják, hogy milyen változókat, szempontokat vizsgáltak. Biztosít-e az adott vallási entitás jövedelmet a tagjainak? Azután lakást, lakhatást biztosít-e? Élelmezést, ellátást biztosít-e a tagoknak? Lehet-e magán a közösségen belül a családdal élni, közösen élni, biztosított-e a tagoknak az érzelmek kielégítése ebben a vallási entitásban? Az előbb azt hiszem én is használtam a közösség kifejezést, elnézést. Azután még ilyen szempont, hogy a hit terjesztése fontos-e ennek a vallási entitásnak, ennek az új vallási mozgalomnak. És végezetül az, hogy mit gondolnak magáról a szervezetről, hogy az tökéletes-e, vagy pedig hát jobb hián elfogadjuk. És ezek alapján látják, hogy milyen típusokat különítenek el. Nagyon jól elkülönül a klinika és a kongregáció. Ezekben gyakorlatilag semmi olyan nincs, ami ezt a közösséget biztosítaná, éppen hogy csak azt gondolják, hogy hát igen, a szervezet, vagy legalábbis a hitrendszer az tökéletes, és hogy ezt, legalábbis a kongregáció esetében ezt talán terjeszteni is kellene. Klinika esetében még ez sincs meg. Példákat mondok rá, még inkább azt hiszem szemléletes lesz. Ilyen a transzcendentális meditáció. Ott tényleg csak egy kliens kapcsolatra alapul ez az egész. Bejön valaki, megtanítják neki a transzcendentális meditálást, megpróbál lebegni, és utána mehet ki, hogy jó energiákat sugározon abba a közösségbe, és ha megfelelő arányban vannak jelen a társadalomban, akkor majd a változás automatikusan beáll. Ilyen az ezt utódjaként, azt hiszem hazánkban még nem működő fórum is, de talán legismertebb a szcientológia. Talán önök is találkoztak már Blahalúza téren egy-két önkéntes szcientológussal, aki megpróbálja az ember beinvitálni, hogy töltse ki az Oxford személyiség tesztet. Nem tudom, hogy miköze van az Oxfordi Egyetemhez ennek, de kitöltheti, és aztán természetesen megmondják neki, hogy az eredmény alapján még ilyen és ilyen kurzust kellene elvégeznie. Pont. A szcientológusok nagy száma körülbelül ilyen szinten van kapcsolatban magával, az egyházzal. Ezt nevezik így klinikának Laughlin és Richardson. Ha most áttérünk a másik oldalra, Látjuk, hogy a közösség és főleg az otthon közösséget is biztosító vallási entitások, azután az alakulat, ez egy speciális dolog, majd erről mondok néhány szót, de leginkább a kolónia az, ami lehetővé teszi, megadja azt az affinitást, hogy ténylegesen kialakuljanak a közösségek, mert jövedelmet is biztosít, lakást is biztosít, az érzelmeket is kielégítheti az egyén, ugyanis a családja is ott van nagy valószínűséggel, vagy ott családjával együtt élhet ebben a kolóniában, és így tovább, és így tovább. Az alakulat egy olyan sajátos dolog, az Egyesítő Egyháznak voltak ilyen alakulatai. Amerikában, amikor a farmerok az almabetakarítás, vagy különféle idény mezőgazdasági munkára próbáltak szerződtetni embereket, akkor az Egyesítő Egyháznak a tagjai, azért, hogy persze az egyháznak szerezzenek pénzt, elmentek közösségben, alakulatban, és vállalták azokat a nehézségeket, amiket az ilyen mezőgazdasági munka, meg a farmerok által biztosított elszállásolás okozott nekik. Ebben az esetben azt mondták, hogy a jelenlegi helyzetük, a jelenlegi szervezet ugyan nem tökéletes, de vállaljuk a jövőbeni reményekért. Ennyit az alakulatról. Tehát összefoglalva, a közösség szociológia és a pszichológia még nagyobb hangsúlyt fektet erre. A közösség egy nagyon sajátos társadalmi egység, ami különleges dolgokat biztosít a tagjainak. Ez nincsen meg minden vallási entitásban, főleg az egészében biztos, hogy nincs meg, de lehet, hogy sehol, tehát egyetlen megnyilvánulása sincs, egyetlen, hogy így mondjam, közösség sincs például valamelyik egyházban vagy valamelyik denominációban. Ugyanakkor egy bizonyos fajta beállítottság ennek a közösségnek a kialakulását jobban lehetővé teszi. Erre természetesen még az ilyen típusú kolóniákban sincs garancia, a többiekről pedig nem is akarok beszélni, hogy mennyire nincs garancia. Tehát én csak arra szeretném önöket kérni, hogy legalábbis a tudományos nyelvhasználatban, persze az ember a gyakorlatban biztos, hogy bele fog botlani néhányszor, de a tudományos nyelvhasználatban próbáljunk erre figyelni, hogy ne vallási közösséget használjunk, mert az a szociológia és a pszichológia nyelvében egy nagyon sajátos valamire utal. Nemzetközi konferenciákon jó néhányszor irultam-pirultam amiatt, hogy a magyar jogi nyelvet felelőtlenül átvéve minden új vallási mozgalmat egyháznak neveztem. És a kollégák csodálkozva kérdezték, hogy egyház, miről beszélsz? Ha a külföldi szakemberek megpróbálják ezt a precizitást magukévá tenni, és sikerrel magukévá teszik, akkor kérném, hogy próbáljuk meg mi is ezt gyakorolni, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Van egy problémám Péterhez, hogy izasszalak téged, mert te dolgoztál most utoljára.
Levethetem a kardigánt?
Van egy... Nyugodtan, érezd magad itt van. Van egy probléma, amit nagyon jó volna látni. Amit Péter elmondott, azt nagyon szívetekre szeretném helyezni, mert nagyon igaz. De van egy másik szempont is, ami egyrészt történeti szempont, belőlem a történész beszél, másrészt pedig nem is ezt akarom felvetni, hanem az egyén és az illetékes közösség viszonya. Tudnék, az egyén és az illetékes közösség viszonyában 4-5 modell létezik, az összes vallás közösséget be lehet ebbe a 4-5 modellbe tenni. Elnézést kérek most, hogy nem leszek pontos a definícióban, de van az úgynevezett történelmi egyház, amiben beleszületünk, nem? Megszületik. Papa, mama katolikus, ott nincs mese, az katolikus. Református, református. Ez egy egészen más egyén közösség viszonyt feltételez, mint mondjuk, megint elnézést a terminológiára, olyan fajta szabad egyházért, amiből mi itt most többségben vagyunk. Mert itt az egyénnek el kell dönteni azt, hogy én adventista, baptista, metodista, pünkösdi, stb. Leszek-e, vagy nem. Én harmadik generációs adventista vagyok, nekem is dönteni kellett, és az unokám is döntött, az hatodik generációs adventista, de ha nem dönt, akkor nem lesz adventista. Ilyen egyszerű. Tehát az egyén és a közösség között egy másféle viszony van, mint a történelmi egyházban. De ha most itt a sokat emlegetett hídgyülekezetét nézzük, a hídgyülekezete egy szabad egyházi szempontból parttalan. Hát én itt lakom a lakótelepen, és a következőt hallom. Menjünk a hitipari művekhez, ez a hídgyülekezete, mert ugye ez egy gyár volt. Menjünk a hitipari művekhez, klassz buli lesz, mondják a srácok. Legfeljebb dobunk egy hátast, de jót fogunk szórakozni. Most ez nyilvánvalóan szabad egyháznál elképzelhetetlen egy ilyen, hogy ilyen mozgalmiszerűen, és ez a másik dolog, ilyen lazán, hogy oda megyek, van egy magja ennek a mozgalomnak, és vannak peremterületei, ezért nem tudják megmondani, hogy hányan vannak. Ilyen mozgalomszerűen csatlakozik valaki egy vallási közösséghez. Ez egy harmadik variáció. A negyedik a sokat emlegetett Jehova tanúi társaság. Ott viszont nagyon szigorúan, klubszerűen szervezett rend van, és nagyon pontosan tudnak mindent mindenkiről. Méghozzá éppen a kollega úrnak mondtam, most elmondhatom ugye azt is, hogy ugye én 75-ben foglalkoztam a Jehova tanúival, akkor várták a világ végét, és egy kis könyv is született belőle. Elég az hozzá, hogy a Jehova tanúi egy kis csoportban vannak, egy biblia tanulmányozó klubban, van egy vezetője. De van egy titkos vezető is, akiről nem tud a körvezetője, mert ez egy felsőbb, ugyanilyen körbe be van szervezve, ahol megint van egy nyilvánvaló vezető, és van egy olyan, aki jelen. Tehát a 3x3 be van építve minden körbe, ezért minden információt tudnak. Ez egy egészen másféle szerveződés. És aztán nem beszélve az ötödik csoportnak lehetne mondani mindenféle keleti vallást, amelyik ilyen is, olyan is, amolyan is, néha a kultúránktól idegen, vagy a Hare Krisnásoktól, van egy indiai barátom, és megismertettem a Hare Krisnásokkal, azt mondja, te, ez egészen hasonlít az indiaiakra, de ez valahogy mégiscsak más. Tehát van egy ilyen ötödik kör. Na most ezeket azért figyelembe kell venni, mert gondoljuk csak el, van egy falu, van benne 1000 római katolikus, és van 100 baptista. Vasárnap mennek a templomba. Az 1000 katolikusból, most az átlagot véve, hány fog elmenni a templomba? 10% körülbelül, 12%, falun 15%. Ugye ennyi elmegy, 1000-nek a 15%-a számoljátok ki. Egy élő 100 tagú baptista gyülekezetben ott 2,5-szer annyian vannak, mint hány tagja van a gyülekezetnek. Tehát nyilvánvalóan mást jelent az, hogy egy baptista és egy római katolikus. Most nem értékrendről van szó, hanem a szociológiai helyzetéből. Nem én mondtam, András mondta. Na szóval, szociológiai helyzetéből következően más. Na most én azt hiszem, hogy ezeket a csoportokat ezért kellene komolyan venni, mert eszembe jut a régi vicc, ugye, hogy megkérdezik a kombácsit, hogy milyen ez a kolbász. Hát azt mondja, ez kóser, kolbász, kóser. Na de hát milyen kóser? Azt mondja, fele liba, fele marha. Hogy fele marha? Egy liba, egy marha. Szóval azért ez így nem megy, nem lehet így arányítani. ez az egyik problémám, tehát valahol erre figyelnünk kellene. Figyelnünk kellene, mert ez a összemérhetetlenek a vallásfelekezetek, és ennek van még aztán egy társadalmi dimenziója, és nem csak az egyénből eredendő probléma. Egy új vallásos közösség, vagy vegyünk ne új vallásos közösséget, hanem vegyünk egy baptista gyülekezetet. Egy baptista gyülekezet számarányon felül aktív a társadalomban. Miért? Egyszerűen azért, mert baptistának lenni úgy kellett eldönteni személyesen, hogy én baptista akarok lenni. És mire feldönti el, hogy baptista legyen? Ugye láttuk az előbb, ez egy küldetésvállalás is egyben, nem? Hogy én valamit akarok tenni a társadalomért. Hogyha arról van szó, hogy segélyszervezet, lásd baptista szeretett szolgálat, akkor ez a kis egyház többet tud produkálni, mint a számarányban sokkal nagyobb dolog. Most ez nem dicséret, meg nem ilyen most melverekedés, kisegyházi melverekedés, ez a szociológiai szerkezetből jön. Na, itt most fel van téve a labda, segítettem úgy vitatkozni. Előadók és mindenki, vitatkozzunk erről. András, parancsolj.
Én csak szeretném megkérdezni, hogy hol érzel ellentmondást mindazzal, amit most elmondtál, azzal, amit én elmondtam.
Semmit, elején éppen dicsértelek, ha nem vetted volna, és ezt sose hallja meg senki. Azt hiszi, hogy csak a púder, pedig nem. Tényleg dicsértelek, ez belefér, csak ez egy más dimenzió. Tehát az egyén és a közösség dimenziója, ez pedig az elnevezéseknek a dolga volt, és avval tökéletesen egyetértek. Vallási entitásával tökéletesen egyetértek. Nem kell, hogy hiszen,
vagy nekem kell,
nem először beszélgetünk erről, és én is csatlakozom ahhoz, amit te mondtál, hogy azok a szép emlékek az eszembe vannak, amikor erről ott Szegeden tudtunk jókat vitatkozni, és egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, hogy az alapkérdés, el kell-e várnunk azt, hogy a vallásról ilyen jelentős vallási entitásokról, vagy akár a vallásokon belül megtalálható más vallási tényekről, mint például a kultusz, olyan exakt elnevezéseink és definícióink legyenek, amelyek a Descartes-i maximának megfelelnek, clara et distincta, vagy igen, vagy nem. Vagy pedig kénytelen kelletlen meg kell elégednünk olyan definíciókkal, amelyeknek a határa az átjárható, és inkább a definíciónak a lényege a gondolkodásunkban az nem az, hogy éles határt vonjon a vizsgált jelenség elemei között, hanem hogy a vizsgált jelenség elemeinek az egymáshoz való tartozását, többé vagy kevésbé való odatartozását jelezze. És ez természetesen nem csak a vallástudományban izgalmas kérdés, hanem egyáltalán a logikában is, matematikában is, halmazelméletben, és nagyon-nagyon izgalmas kérdés természetesen az antropológiában is, mit nevezünk embernek, ugye? Például nemrégen kaptam egy diasorozatot, a világ 10 legrondább állata, és ha hisztek, hanem az utolsó dián egy Magyarországon közismert embernek az arca volt, nem akarom megnevezni. Szóval nagyon jó. Úgyhogy tehát, hogy... Vagyis, na most, William Jameshez kötöm én azt, hogy amikor a Verietis című művét bevezette, és ott a vallás meghatározásának is szentelt egy pár oldalt, akkor ő is arra jut, hogy vallás az meghatározhatatlan jelenség, és munkadefinícióval dolgozhatunk csak. Egy kicsit Tönnieshez szeretnék hozzászólni, ugye németesként, boldog vagyok, ha német szerző előkerül, hogy azért akkor, amikor a Tönnies ezt a megkülönböztetést tette, ha jól emlékszem, 30-valahányban, akkor annak volt egy nagyon fontos elméleti üzenete, Ő ugyanis a hagyományos társadalmak szétesése és a ennek következtében való társadalmi értékvesztést szignalizálta, hogy a szembeállításának az volt a lényege, hogy a közösség az, amelyik már nem az egész társadalomra fog vonatkozni, hanem értékőrző csoportokra. És ez a gyönyörű definíció a közösségről, amit mindenki, aki kisfaluba lakik, vagy jó egyház közösségbe tartozik, vagy községbe, az mindenki átélt már, vagy jó baráti köre van. Ez a gyönyörű definíció, ezt az élményt fejezte ki az ő művében. Ugyanakkor viszont magyarul is azt hiszem, hogy közösséget egészen kevés változó mentén összetartozó egyedekre is használhatunk. Tehát mondjuk egy televízió műsor nézőinek a közösségét is közösségnek nevezzük, jól lehet, ők nem is ismerik egymást.
A szociológia ezt rétegnek nevezi, ami egy tulajdonság alapján azonos emberek csoportja. Igen, az hát a réteg.
Akkor, jó, rendben. Hát igen. Na jó. Tehát azért én nem akarom megválaszolni a megválaszolatlan kérdést, én csak hozzáteszek egy pár gondolatot. És egy utolsó, amit szeretnék még mondani ezzel kapcsolatban, az a klinika, hogy itt a felsorolásban, hogy én nekem nagyon nem tetszik a klinika kifejezés, mert Magyarországon ez olyan mértékben kötődik az egészségügyhöz. Viszont amit itt a Rékával suttogtunk, mert ő ugye magyaros, hogy mi lenne, ha klientúrát mondanánk, jól lehet, az a baj, hogy a klientúrára viszont nem igaz az, hogy például nem szerez állást, meg mit tudom én, mert az éppen azért van az embernek klientúrája, hogy politikai, gazdasági, stb. Előnyökhöz juttassa azokat az övéit, aki egyébként csak egy abban a kérdésben, tehát mit tudom én, egy párt szavazótábora, vagy csak egy kérdésben kapcsolódik oda, ahogy ott bent volt, mint a Dianetika központban belátogató is. De aztán a következménye az lesz ennek a fajta kapcsolatnak, hogy lesz belőle több ponton haszon, ahol ott minden negatív volt. De a klinika kifejezés az, nem tudom, az eredetiben is van-e egészségügyi asszociáció a szó vagy a fogalom mellett, de itt magyarul ez nagyon, nagyon jön. Ott is? Jó, ennyi volt. Köszönöm.
Egy röviden reflektálnék, András. Azt hiszem három lényeges dolgot mondtál. Az első az, hogy kellenek-e ilyen éles határok. És azt hiszem, hogy itt, ami ezt a kérdést egyáltalán felhozza, az, hogy te, mint vallástudós, egy szintetikus tudománynak vagy a képviselője, és neked, vagy így mondjam, foglalkozási általomként az átmeneteken kell lavíroznod, és abban kell otthon lenned, és ott kell nagyon jól tudnod, hogy most ezt mennyire engedheted meg, hogy itt halmazelméletre utalva, hogy itten átfedések lehessenek. Ez a szintetikus tudománynak a sajátja, és ott rendben van. A szociológia és a pszichológia mind analitikus tudomány. Éppen azzal tud bármit is mondani és hozzátenni a nagy ismeretanyaghoz, hogy megkülönbözteti és a sajátos szemüvegén keresztül nézi a legkülönfélébb jelenségeket. Ez volt csak, hogy a megjegyzésem erre a éles határok vagy nem éles határok. Mit tettem tönkre? Odáig nem megyek. A másik, ugye a Tönisznek, hogy mi volt a kiindulási pontja, mondjuk így egyszerűsítve a falu közösségek és a nagyváros. Teljes mértékben igen, így volt, a Tönisz erre reflektált. Én most szeretnék Gábor Dánielnek az előadására utalni. Amerikában ugye azt figyelik, hogy a közösségek hogyan bomlanak tovább. Itt most már nem falu közösségekről van szó, hanem az amerikai értékmegőrző, nem is tudom, hogy mennyire értékmegőrző, de az amerikai közösségek erodálódnak. ha nem is ugyanabban a ruhában, de amire Tönnies fölhívta a figyelmet, azt hiszem, az továbbra is él. A társadalom elsivárosodás, anonimitás és anómia és izoláció, stb. Harmadik klinika, András, én nagyon nyitott vagyok, hogyha találunk egy jobb szót erre, egy jobb kifejezést, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen csak egyetlen egy szolgáltatásért tér be. Ebből a szempontból nagyon egyetértek, hogy a klinika az egészen más jelent magyar fülnek. Tudunk egy jó kifejezést találni arra, hogy egyetlen szolgáltatásért tér be oda az illető, és semmi más kapcsolata nem lesz, akkor, igen, akkor, tehát nagyon nyitott vagyok erre a kifejezésre. Ennek kapcsán szeretnék, mert te is kezdted már pedzeni azt, hogy a klientúra kapcsán más állást vagy valamit szerezhet az illető. Ezek a kategóriák, meg az egyházszekta tipológiai kategória is, ez megint egy analitikus eszköz, szerszám, amivel mi dolgozunk, és mi vagyunk az elsők, vagy a szociológusok az elsők, akik rámutatnak, hogy igen, egy egyházban, vagy legyen ez egy denomináció, akármi más, ott lehetnek a közösségek, Tönniesi értelemben lévő közösségek is. Köszönöm szépen.
Tehát csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy elég átérzem azt, amiről Török tanárról beszél, Török Péter beszél, és pont ez az, amit én is egy kicsit hiányolok, hogy amikor megnézzük ezeket a tipológiákat, akár ugye külföldi szerzőknél, akár a Török Péter féle könyvben, a legújabb könyvben, így nem tudjuk, hogy a tipológiák mi alapján készülnek el. Hogy a közösség tagjainak a véleménye alapján, vagy az entitás tagjainak a véleménye alapján, vagy az entitás tanításai alapján, vagy a társadalmi tapasztalatok alapján, vagy akármilyen fajta olyan empirikus tapasztalás alapján, ami mondjuk egy kutatás, egy empirikus kutatás onalapuló elméleti, empirikus kutatáson alapuló bizonyítás lehet ennek az elméleti kategória rendszernek. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon értékesnek tartom ezt a vitát, és hát ezt a diskurzust, amit lezajlott a felek között, de azt hiszem, hogy ahhoz, hogy biztos, hogy megtaláljuk a megfelelő definíciót, lehet, hogy szükség lenne arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen tartalmakat szeretnénk kifejezni, milyen fajta tartalmakat szeretnénk kommunikálni annak a gyűjtőfogalomnak a segítségével, amit végül használni fogunk. Közösségi véleményeket-e, teológiai tanításokat-e, intézményi szerepeket-e, a törvény által meghatározott funkciókat-e, vagy akármilyen más empirikus tapasztalással felfedezhető tartalmat.
Bocsáss meg, hogy elragadom a mikrofon, de mi lenne, ha azt mondanánk, hogy vallás. Nem minthogyha azok a nehézségek, és még sok diára tovább írható nehézségek a vallás fogalmával kapcsolatban nem merülnének fel, de akkor legalább nem azt mondanánk, hogy vallási közösség, nem is azt mondanánk, hogy vallási entitás, hanem azt mondanánk, hogy vallás. Mindenre, és akkor most és sokat tanultam tőled, például a Smartot tőled tanultam, hogy ugye ő dimenziókba beszél. És akkor lehetne azt mondani, hogy vallás, és vannak, és van, hogyha társadalmi intézményekről is beszélünk, vannak olyan vallások, így mondanám, vallások, amelyeknek a közösségi dimenziója erősebb vagy gyengébb. És esetleg olyan is van, amelyiknek nincs. És van, és akkor, és ugyanígy a tanítás, ugye te írtad le azt nagyon jó, hogy a számos magyarországi, most megpróbálom használni ezt a kifejezést, a számos magyarországi vallásnak nincs világosan meghatározható tagsága. Tehát nincs kilépés-belépés. És nyilvántartás sincs. És akkor ezt lehet mondani egy ilyen mondatot, hogy az illető vallásban, most Magyarországon a hagyomány szerint a hagyományos magyar nyelv mondjuk egy 50 évvel ezelőttig vallásnak nevezte azt, ami egyház, illetve felekezet. Azt mondta, hogy unitárius vallás, sőt, azt mondta protestáns vallás. Márpedig a protestantizmus az valami, meg vannak protestáns egyházak, tényleg egyházak, vagy denominációk. Tehát a magyar fül a vallás kifejezésben benne érti a vallásnak a tartalmát, az elkötelezettségi dimenziót is, és beleérti a közösségit is.
Szabad elragadni? Nagy izgalmas vita, de most még én az ördög ügyvédje leszek, és még valamit hadd mondjak. Én megpróbáltam ezt átjátszani magamba úgy, hogy nem az olvasmányaim, nem a szociológiai olvasmányaim, amik hiányosak, és nem is a történelmi olvasmányaim alapján, hanem mint egy egyháztag, aki benne élek egy egyházba. Hogy is működik ez az egész, ebből az egész szempontból, amit Gábor elmondott, ami elhangzott mind a négy előadásban. Tanábrát rajzolok, mert ezen 41 éve vagyok felsőoktatásban oktató, ez ilyen munkai ártalom. Hát van egy egyház, legyen ez az egyház. És ebben az egyházban vannak tagok. Ennek az egyház, az benne lévő tagoknak lényegében három létérdeke van. Az első létérdek, hogy valahol a világgal kapcsolatba kell lenni, akármilyen zárt közösség is, a világ felé kapcsolatba kell lenni, mert különben egy olyan vár lesz ez az egyház, aminek felépítik a falait, és elfelejtenek kaput építeni rá. Bezárják bele az embereket, befalazzák a kaput, és ott döglik meg mindenki. Ilyen egyházakról tudunk, van olyan, aki kihal. Gyülekezetekről tudunk, szabad egyházi gyülekezeteket akarjátok, minden felekezetben ilyen listát ír.
Vagy David Koresh rágyújtják
a falat. David Koresh, stb. Tehát van egy világgal való kommunikációs kapcsolatán, mert a világot behozza minden gyülekezeti tag a gyülekezetbe, és itt valamit el kell foglalni. Ugyanakkor ez a egyházközösség valahol intézményesülni akar, mert mindig mindent újra eldönteni, az borzalmas, még a repülőgépen is kell a robotpilóta. Tehát az egyház egy intézmény is. Hát meg kell határozni, hogy na, te vagy az a nagycsalnyik, aki a pénzt kezeli, majd döntesz, te prédikálsz, te ezt csinálod, te azt csinálod, te azt csinálod, ez a pap, ez a laikus, stb. Tehát van egy intézmény is. És van egy harmadik igény is, és ez a harmadik igény pedig az, hogy az egyházba mennél kevésbé a történelmi egyház, tehát a népegyházi jelleg uralkodik, annál inkább közösséget keres mindenki. Hát ebben nem a bokormozgalmat hozom most katolikus példába, de hát azért a katolikus barátaim is azt mondják, hogy ehhez az atyához megyek gyónni, mert ott olyan jó. Hát meg itt vannak a barátaim, van egy közösségi jelleg is. Tehát így mondom, hogy kis közösség. És a probléma most jön. Ha ez az egész közösség erre elmegy, akkor azt mondjuk, hogy elvilágiasodik. Tehát most én, teológusok vannak sokan, megizetlenül a só. Nekem nem lesz valami mondani valóm az embereknek, nem? Mert egy közösség akkor él, hogyha valamit mond az embereknek, hogyha egy az egybe azonosabbval, akkor nincs értelme. Ha elzárkózik, az is rossz, mert akkor meg kihal, ahogy az előbb mondtam. Az intézmény, az kell, mert ha anarchia van egy ilyen közösségben, az rossz. De hogyha elintézményesedik egy egyház, vagy elegyháziasodik, mi szabad egyházak így szoktuk mondani, akkor a következő lesz, az egyén áthárít minden dolgot az intézményre. Tehát, hogyha segíteni kellene egy vak bácsin, hogy át kell kísérni a túlsó oldalra, és át is akar menni persze, mert ha nem, akkor baj van. Szóval, ha át kell kísérni egy vak bácsit, akkor a szuper intézményes rendszerbe felhívom a vak felelős misszionáriust, hogy jöjjön már oda, és legyen olyan szíves átvinni a túlsó oldalra. És ez egy össztársadalmi baj, ám az öreg otthonok stb. Problémáját tudjátok. Tehát az se jó, hogyha elintézményesedik, de az se jó, hogyha nincs intézmény. Mert akkor meg egyszerűen nem lesz az egyház hatékony. A Kis közösség. Persze jó a kis közösség, de hogyha csak a kis közösség irányába megy el egy szervezet, akkor becsukja az ajtót, ablakot, hogy itt intimen együtt vagyunk, és ezt úgy hívjuk, hogy elszektásodik, nem? Jó a kis közösség, de mindegyikben van egy veszély. Na most, még mindig nem itt van a baj, hanem egy élő gyülekezetben mind a három irányzat megvan. Én most általában szabadegyházi gyülekezetről beszélek, népegyházi példákat is tudnék mondani, mind a három irányzat megvan. Van olyan, aki inkább a kisközösségpárti, van amelyik intézményesíteni akar, van amelyik pedig kifelé nyit. Tehát, hogyha várba mondom el, vannak várfalőrzők, vannak akik a várban rendet tartják, és vannak portyázók, így mondjam, akik kimennek. Na most, a baj ott kezdődik, hogyha ezt nem érti a közösség egésze, akkor az lesz, hogy a világ felé nyitókat az intézményes szidja, és viszont szidják. Ezek is szidják egymást, és ezek is szidják egymást. És a közösségben lévő energia az nullára redukálódik. És valahol itt van a baj. Ez nagyegyház is átéli, minden közösség átéli. Ez egy olyan probléma, amivel minden élő közösségnek meg kell küzdeni. Én azt hiszem, hogy nem az a helyzet, hogy ezeket nullára redukáljuk, hanem a helyzet az, hogy valahol a harmóniát találjuk meg. És ez most nem a terminológiai vita, ez a tartalmi oldal a terminológiának, csak valamit hozzá akartam tenni, és elnézést kérek, hogy külön kis előadást tartottam. Tessék,
parancsoljon. Én még választ leszel.
Elnézést, a táblát összefirkáltam.
Ez már tényleg tartalmi dolog volt, és az egyházért, vagy vallási entitásért nevezzük most, aminek akarjuk.
Entitás. Erre jó az entitás, most erre igen. Kiváló.
A fennmaradásáért és megújulásáért érzett aggódalmad jött most elő. A szociológus nyugodtan hátraülhet és azt mondja, hogy igen, szidjátok egymást, érdekes, ez ilyen és ilyen szociológiai jelenség.
Tovább mondom, hogy most nem dialogizálunk. Két eshetőség van, ha itt békére jutnak, és
a szociológus azt mondja, ez is érdekes.
Ez is érdekes, mert ezt úgy hívják, hogy reformáció. A második Vatikán is ezt csinálta, nem?
Kérdezd meg, hogy mennyire jutottak békében.
Na most meg kell, a szociológus megkérdezi, mert azért vagy szociológus, kérdezd meg, na és sikerült? Új feszültségek teremtődtek, és ezért kell új zsinat. De ha nincs második vatikáni zsinat, akkor a következő van, ez a nyíl nem erre mutat, hanem erre. A reformáció nem úgy jött létre, hogy utána azt mondta, hogy jaj, de viszket a fülem, és egy új egyházat akarok alapítani. Luther élete végéig azt mondta, hogy ő a katolikus egyház tagja. Ha tudná, hogy van luteránus egyház, fejest ugrana vissza a sírjába.
Dobna egy hátast, ahogy
itt tudom. Dobna egy hátast.
András, a te felvetésedre mondanék valamit. Ugye azt javasoltad, hogy használjuk a vallás kifejezést. Én azt mondom, úgy érzem, hogy a köznyelvi használatban, ahogy példád alapján korábban is ez elfogadott volt, rendben, oké. Azt tudom, most már ugye belemerítőzöm ebbe is, a pszichológusok azonnal elkezdenének visítozni, és Freudra hivatkoznak, hogy hát már Freud megmondta, hogy a vallásnak van egy kulturális és egy személyes vonzata is, és ennek következtében van egy társadalmi vonzata is, ami miatt meg kell különböztetnünk az intézményes részét a vallásnak.
Freud ezt könnyen elintézte, mert vallás miért kényszerneurózist mondott.
Freud mondott, az pont ez a három.
Lehet, hogy ettől is dobna egy hátast a Freud, én is dobok egy hátast mindjárt. Ja. Ja. Tehát amiért én most itt prédikáltam, az volt, hogy tudományos körökben próbáljuk meg szabatosnak lenni. Mert akkor tudjuk jobban igazán, hogy miről beszélünk.
Bocsánat, Holmes Mátyás vagyok, itt a PTF-en tanítok Ószövetséget. Csak úgy felvetődött bennem, hát most szociológusokat hallottunk, meg vallástörténészeket. Egy dolog hiányzik nekem, és ezt szeretném megkérdezni minden előadótól, hogy van-e remény, hogy Isten is helyet kapjon ebben a dologban? Mert azért végeredményben ő a fő kapcsolat. Én pedig ezt tanítom a tanítványoknak, hogy a Jézusban élünk, ez a teológia közepe, és ez mindig a peremre kerül. Na most ebben a szakmában ez természetes. De talán sok megoldás, most kár, hogy nem letörültem, mert pont kellett volna még egy negyedik dimenzió.
De ezt nem lehet ebbe belerajzolni.
Igen. Én tudom, hogy ez nem minden, de hogy Isten is kell, hogy
van Isten kapja. És az ember.
Van-e remény erre a szociológia részére?
Nem csak remény, hanem ez adja az értelmét az egésznek. Van Isten és az ember. Én, mint ember, Istenről semmit nem tudhatnék, hogyha Isten nem nyilatkoztatja ki magát. Tudnélik, ha az Isten az, most a keresztény Istenről beszélek, aki mindenható, örökkévaló, stb. Ezt nem lehet logikailag látni, belátni. Tehát itt nem tudod belátni. Éppen ezért a kinyilatkoztatás az azt jelenti, nem írom ki, hogy Isten belép a téri idői világba és a cselekszik. Erre egyetlen egy ismeret elméleti valami van, egy egzisztenciális és ismereti forma, amit úgy hívunk, hogy hit. A vallástudomány ezzel nem tud foglalkozni. Ez a teológia dolga. A teológia az nem vallástudomány. A vallástudomány azzal foglalkozik, hogy ez a pasas itt benne él a téridői világba. Tehát ez téridő. És ebben a téri idői világban ez az ember val valamit. Pontosan ezt a kapcsolatát megvallja. Bocsánat. Úgy szoktam mondani,
köszönöm,
azt hiszem a többi nevével magamhoz ragadtam itt a szót, de máskor is. Na, azért ezt hadd fejezzem be, mert ez a Mátyásnak a válasz. Tehát a téri idői világban mi vallunk valamit ebből az irracionális élményünkből. És mi most állandóan arról beszélünk, hogy a térben és az időben ezt az egzisztenciális ismeretünk, forrásunkat, ezt az egzisztenciális létünket hogy fejezzük ki? Az Istennek nem horizontális, hanem vertikális szerepe van. Ezt egyszerűen ószövetségesnek úgy mondom. Ábrám hitét vallod, hogy hát minden tisztességes keresztény Ábrám hitét vallja. Pál Galatalevél, mi vagyunk az igazi Ábrám útjai, mert kiébben Ábrám hitétről valóban. Ugye ebben vitatkozik Pál. De úgy vallod, ahogy Ábrám? Akkor vegyél egy kecskét, azt menj el a Gellért-hegyre, üsd agyon. És áldozz fel. Pedig ugyanazt az Istent vallod, csak a vallás az történelemhez, társadalomhoz, kultúrához, pszichológiához, tehát szociológiai, lélektani, stb. Aspektusból vizsgálandó. Én azt vizsgálom, hogy ez az illető tag hogy vallja meg a hitét. Nem az, hogy van-e Isten, vagy nincs, igaz ez, és a hitbeli megismerés hogy van, ez a teológia síkja. A vallástudomány síkja ez, hogy a változó időben ez a változó ember hogyan vallja meg az Istennel való kapcsolatot. Az egyik egy horizontális, a másik egy vertikális sík. Érted? Tehát ezért nem beszélünk most Istenről, mindenki feltételezi, mert különben hülyeséget mondanánk, és tudjuk azt, hogy Isten vezet bennünket személyesen, és ez mindjárt a hite, de most nem erről van szó, hanem a hit, hogy társadalmi a súl. Elnézést kérek, hogy én torsz magyar szó, de erről van szó a vallástudományban, nem? Én azt nézem, hogy vallás lélektanilag, vagy azt nézem, hogy vallás szociológiailag, vallás történetileg, vagy népi vallásosság szempontjából a néprajzban, hogy valósul meg az, ami az illető hite.
Csak ennek mindegyik mozzanatában állandóan visszakérdezik.
Persze, hát állandóan ezt a kapcsolatot vallja az illető. Csak én ezt nem tudom történeti, szociológiai, pszichológiai módszerekkel vizsgálni. Ez éppen olyan, hogy kémiai módszerrel tudsz kémiát, tehát az anyag összetételét, fizikailag az anyag mozgását, lélektani eszközökkel. Ezzel vizsgálni.
Egyes közelítés, de kettes is adott.
Igen, kettős háromos közelítés. Elnézést már, hogy egy dumálunk.
Mint szociológus is hadd válaszoljak erre a kérdésre. A szociológia azt hiszem egy nagyon, ebből a szempontból nagyon tág és gazdag példákat tudna adni. Az egyik véglet egyik oldalon az van, hogy a szociológus számára a bélyeggyűjtés is lehet vallás. Ha ugyanazokat a funkciókat tölti be, mint másik ember számára a kereszténység mondjuk. Viszont van egy másik oldal is, mondjuk nem sok példát lehetne rámondani, de egyet tudok. Egy orosz származású Amerikában, Chicagóban végül is ott halt meg, szociológus Timashev volt az, aki ki tudott egy szociológiai rendszer dolgozni, amelyikbe belefért a transzcendens is. Nem nagyon ismerik természetesen a mai szociológusok, valahogy, hogy így mondjam, én is véletlenül bukkantam rá, de erre is volt példa. Még ott volt egy kéz, de nem tudom, hogy...
Török Péter docensúrhoz intéznék néhány szót. A helyzet az, hogy mi tudomásul veszük azt, hogy rólunk a szociológusok, politológusok vagy egyéb más fajták hogyan nyilatkoznak, de hát nekünk is van egyfajta önértelmezésünk. Tehát mondjuk az a közösség, ahova én tartozom, hiába mondja a szociológia, hogy ne nevezzük vallási közösségnek, de a nevünk az, hogy evangéliumi pünkösdi közösség. És mi ettől nem is nagyon tágítunk, mert fölismertünk valamit, amit hát szeretnénk elérni, hogy a kereszténység az alapvetően nem individuumok által átélt valami fajta vallási élmény, hanem elképzelhetetlen koinonia nélkül. Most ez a görög nyelvben a közösségre használt szó, ami persze az újabb kutatások szerint már nem ezt jelenti, hanem megosztást jelent. Tehát nem megosztottságot, hanem hogy amin van, megosztom. A community az angolban ezt fejezik ki, de a fellowship az nem. Az azt jelenti, mint a Gesellschaft a németben, hogy úgy egymás mellett vagyunk. A Gemeinschaft az már ugyanezt jelenteni. Tehát ez azért egy olyan hangsúly, ami idegen a társadalomnak az általános felfogásától, mert amit Jenő felrajzolt egy templomépületet, ez a társadalomnak az elképzelése a kereszténységről, de a Biblia nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ekklészia, vagy a héberben káhál. Ez egy olyan fajta közösség, ami azért eltér a polgári társadalmi demokratikus közösségektől, mert van egy közös cél, hogy Isten igényének a meghallgatására és annak a cselekvésére jönnek össze. Na most a Biblia fordítások között vannak azok a rémségek, mint apostoli hitvallásban is, egy bizonyos fordításban, hogy anya szent egyház. Most ez egy abszurdum, mert ott ekklészia szó szerepel, abban nincs anya se, szent se, meg egy se, meg ház se, de a tudatban, a társadalmi tudatban mégis ez, hogy az egy templomhoz kötődik. Véleményem szerint a kereszténység, ha csak a templomban éli meg, abban az egy-két órában hetente az életét, akkor Petőfi szavaival nincs rá szükség a világnak. Jézus úgy imádkozik, hogy nem azt kérjük, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól, amit jelent hangsúlyozott, hogy só legyünk a világban. Most ha mi nem napi 24 órában vagyunk keresztények, egy adott közösséghez kapcsolódóan, akkor nem vagyunk méltók arra, hogy így nevezzenek bennünket. Tehát a mi önidentitásunk szempontjából azért kellenek olyan definíciók, ahogyan mi értelmezzük magunkat, aztán majd veszik az értelmező szótárakat, hogy a szociológusok mit mondanak rólunk, megpróbáljuk megfejteni, vagy megmagyarázzák nekünk. De ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag szajkoz ugyanaz, hogy az egy épület, az egy intézmény, és elveszítjük a krisztusi név jogosultságát, mert alapvetően ez lenne a nevünk, nem keresztény vagy keresztjén, hanem krisztusi. És az egyház szó használatával is nekem vannak fenntartásaim. Jó, ezt érti a
a világ, így jegyeznek be bennünket valami fajta jogi személyiségé, ez rendben van, ez a külső ruha. De ha belül mi csak ennyi vagyunk, akkor gyakorlatilag nincs értelme annak, hogy létezzünk. Tehát én inkább most magunkat akarnám ösztönözni arra, hogy legyünk radikálisak, bibliai alapon értelmezzük a nevünket, meg az identitásunkat, meg a célkitűzéseinket, mert különben akkor nem tudom, hogy van-e értelme annak, hogy egyáltalán egyházként gondolkodjunk. Köszönöm szépen így.
Köszönöm ezt a megjegyzést, hozzászólást, mert így akkor kicsikét még finomíthatok, vagy még inkább ráerősítetek arra, amit mondani akartam, mert ezek szerint nem ment át jól, amit akartam mondani. Magánemberként, Török Péterként én csak bátorítom, hogy a közösség élje meg ezt a közösséget tényleg, és az önidentitásokat ilyen formában is még inkább erősítsék. Mint szociológus mondtam és kértem azt, hogy tudományos körökben, ha tudományos vitáról van szó, akkor a közösség kifejezést használjuk arra, ami. Nem akarok idézőjelben klasszikusokat idézni, de a krumpli leves legyen krumpli leves. Köszönöm.
Valami szóban. Az egyház az rossz, és a Donát süketül adta meg ezt a dolgot, nem azért, mert szocialista, nekem iskolatársam, jó barátom is a Laci, de elég az hozzá, hogy a baj az, és a Donát ezt jól észrevette, hogy mondjuk ott van a tankapuja buddhista főiskola. Annak a rektora, nem tudom, ki ismeri a rektorát, senki.
Nem baj.
Nem mondom a nevét, akkor majd azt mondja magáról, hogy én ateista vagyok, buddhista ateista. Ezt egy keresztény nem tudja elképzelni. Most mitől egyház a buddhista egyház? És kérdekezem, akkor te miért vagy buddhista?
Vagy hogy van? Elkezdtem dadogni. Hogy miért vagy akkor buddhista? Hát egész egyszerűen azt mondja, azért, mert a buddhizmus az egy filozófiai gondolkodási mód. Tehát itt van az, amit a Lajos mond, az önértelmezés. Na, a szociológus, teljesen a Pétert lehet érteni. A szociológusnak az van, hogy vannak hitek, és ezt valahogy egy kategóriába kell foglalni. Az, hogy egyház, kis egyház, stb. Elsorolta, ezek tényleg rosszak, mert nem fér bele mindenki. Most ez nem az önértelmezésünk szempontjából van. De én már nem akarom húzni, mert itt már mindenki elmegy, én fogok itt egyedül beszélni, de gondoljuk végig, ennek még az antropológiai alapja is nagyon izgalmasak, mert az ember egyszerűen három térben legalább él, mert benne élek egy materiális térben, egy szociális térben, és benne élek egy spirituális térben, mindenki az ateista is, az ateistának is van spiritualitása. És ott van a kérdés, amit feltett a Máté Tóth András, és ki az ember? És ezt nem lehet meghatározni úgy, hogy felosztom az embert, mert a felosztott ember már nem ember. Hogyha szétrancsíroznak engem, és spiritusba teszik a hullám darabjait, hogy morbid legyek, és a tüvegekben ott van, az nem a Szigeti Jenő, nem? Értitek? Tehát ez...
Oké. Okay. Szerintem most itt az ideje, hogy befejezzük, mert soha nem lesz vége. Igen, azt lehet folytatni majd kisebb csoportokba. És köszönöm szépen, hogy ennyien megjelentük, és remélem mindenki visz haza azért majd valamit. És akkor vége.